Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták, honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És csodák, amelyeket kezével véghez visz. Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? És ugye nővérei is itt élnek közöttünk, és megbotránkoztak benne. Jézus erre azt mondta, nem vetik meg a prófétát csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában. Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, múlt vasárnap olvastuk Jézus nagy csodatettét, amikor föltámasztotta a zsinagógai elöljárónak a lányát. Sok csodája közül kiemelkedik ez, emlegettük, az evangéliumok is mindössze háromszor szólnak olyasmiről, hogy halottat támasztott volna föl. És most ezeknek a csodáknak a, diadal menetében bejárta a galileai falvakat, városokat, és hazatért tanítványaival együtt abba a városba, a falucskába, ahol nevelkedett, Názáretbe. És ott is szombatnap elérkezik, megy a zsinagógába tanítani, ahelyett, hogy bizalommal fogadnák, ahelyett, hogy örülnének, hogy ennyi minden jót tett, a híre bizonyára megelőzte a hazatérését, ahelyett összeráncolt szemöldökkel figyelnek rá, és azután megbotránkoznak benne. Hát hogy van ez, hogy ez az ember, akit ismerünk, akit úgy nőtt föl, mint egy közülünk, az most ilyen különös, bölcsességgel mer beszélni a törvényről, vagy ilyen különös csodákat visz végbe. Mintha nem is a szavainak a különlegességét vonná kétségbe, nem azt mondják, hogy közhelyeket mond, semmi ok sincs rá, hogy különösen figyeljünk rá. Nem azt mondják, hogy nem igazak a csodatettei, hanem valahogy mégis ugye méltatlankodva figyelik mindezt, és ebben az a gyanú fejeződik ki, amit később majd mondanak az ellenfelei, hogy talán nem az Isten kegyelmével teszi mindezt, nem az ő hatalmával, hanem inkább a gonosz lélekével. Honnan van az, hogy ez az ember, aki eddig olyan egyszerű, hétköznapi módon élt a többiek között, az most egyszer csak ilyen kiugró, meglepő dolgokat produkál. Valami rossz, valami nem egészséges van ennek a hátterében, és ők bizony nem hallgatnak rá. Ők bizony hitetlenül fordulnak el tőle. Kedves testvéreim, meglepő ez a jelenet, de a mi számunkra nagyon sokat mond, és érdemes sok vonatkozásban elgondolkodni róla. Az evangélisták nem beszélnek arról, hogyan töltötte Jézus a gyermekkorát, hogyan töltötte az ifjúságának az éveit, 30 éves koráig az emberek között. De ebből a jelenetből visszamenőleg sok mindent megtudhatunk róla. Éppen azt, hogy nem vált ki a többi ember közül. Az apokrif evangéliumok például a gyerekkorát benépesítik mindenféle játékos csodával, hogy agyagból galambokat formált, játszadozott, és aztán jött Júdás, és ő is megpróbált ilyen galambokat formálni az agyagból, de neki nem sikerült, akkor megirigyelte Jézusnak a szép alkotásait, és elkezdte a lábával felrugdalni őket, összetörte, eltaposta őket. És akkor Jézus tapsolt egyet, és a maradék galamb az pedig szárnyra kelt és elröpent. Hát kedves dolog ez, de ha Jézus ilyen csodák között töltötte volna a gyerekkorát, akkor a názáretiek nem lepődtek volna meg, ha 30 éves korában elkezd különös módon beszélni az Istenről, és komolyabb csodatetteket is véghöz vinni. Nem volt Jézus csoda gyerek. Olyan volt, mint a többiek. És nem súgtak össze a háta mögött, hogy nézzétek, hát milyen különös, csodálatos lény ez, és mikor fölnő, miket fog művelni, ha már most is ennyire hibátlan, ennyire tökéletes. Nem vették észre, hogy más, mint a többiek. És nem is volt másféle, mint a többiek. És ugye a munkájában sem, az emberek közt való forgolódásában sem árulta el, hogy ő titkokat hordoz. És azért lepődtek meg, bizonyos mértékig érthető módon, hogy mi lelte most, hogy egyik napról a másikra ennyire más, mint idáig volt. Az is érdekes, ugye, hogy a tudomány, a tudósokat is izgatja az, hogy honnan vette Jézus a különös tudását, amikor nem voltak mesterei, nem voltak iskolái, és akkor arra gondolnak, hogy hát azokban az években, amelyekről nem számol be az evangélium, talán ő elment idegen földre, Indiába, vagy ki tudja hova, és ottan olyanoktól tanult, akiket hát a Biblia népe nem ismert, azok közül tért haza, és amikor hazatért, hát akkor nem csoda, hogy ezeknek a bölcsességét hirdette köztük. Nem a mennyei atyától hozta ezt a bölcsességet, hanem Indiából, vagy ki tudja honnan. Csak hogy testvéreim, ezek a názáretiek, akkor, ha ez így lett volna, akkor nem azt tették volna, amit itt olvasunk. Hanem azt mondták volna, hogy kár volt ennek az embernek elmennie, mert mennyi minden zagyvaságot hozott onnan ide. És nem hiszünk neki, mert mi az őseink vallásához akarunk igazodni, és nem egy ilyen messziről jött ember, hát nem tudom én, különös gondolatait akarjuk hallgatni. Ezek az emberek éppen azon csodálkoznak, hogy köztük nőtt föl, hogy minden lépését ismerik, és lám mégis milyen meglepő gondolatokat hirdet és fogalmazottak meg, hogy honnan vette ezt. Magyar emberek is, ugye olyan szomorú ez, hogy nyomorúságunkban valahogy a nemzeti büszkeségünket akarjuk legyezgetni, és aztán mindenféle légből kapott rokonsággal büszkélkedünk, milyen nagy népektől származik a magyarság, és akkor azt is mondják sokan, vagy némelyek, hogy Jézus Krisztus is abból a népből származott, amelyikből a magyarok, és tulajdonképpen nem is zsidó, mert Mária, hát egy pártus hercegnő volt, aki ottan élt Galileában, és akitől hát Jézus született, és aki az őseinek a bölcsességével fölhalmozta őt, és akkor hát nem csoda, hogy ilyen különös módon tudott az emberek elé lépni. Hát ha Mária pártus hercegnő lett volna, akkor megint csak azt mondták volna a názáretiek, hogy hát érthető, hogy ez az ember ilyen különleges, mert az édesanyja is az. És kérem szépen, hát az anyja nem szólalt meg, mert asszonynak nem illik beszélni, de ezt a gyermeket, ezt a férfit fölnevelte. És milyen különös, megint csak messziről hozott, megint csak idegen gondolatokkal traktál bennünket. Nem. Ezek az emberek Máriát is ismerték, Jézust is, és aztán ismerték a fiatalságát, ismerték minden lépését, és erről tesz tanúságot a csodálkozásuk, ami minket egy kicsit fölháborít, hogy mind háborodtak föl. Hát erről tesz tanúságot, hogy nincs semmi emberi magyarázata annak, amit Jézus tesz, hanem egyetlen magyarázata van, hogy az Isten küldte, és az Atya diktálja neki azt, amit elmond, és az Atya tesz neki, ad neki hatalmat arra, hogy csodákat műveljen. Kedves testvéreim, még tovább is léphetünk ennél. Olyan érdekes, amit az evangélium mond, hogy Jézus hogyan fogadta ezt az egész dolgot. emberi módon azt várnánk tőle, hogy hát ha nem hisznek benne, ha a csodáinak az isteni eredetét kétségbe vonják, hát akkor még nagyobb csodatettekkel fogja elkápráztatni őket. Ugye olvassuk az evangéliumban, hogy előfordult az, hogy egyszer magával vitte három tanítványát a hegyre, és ott a színében elváltozott előttük. És megjelent mellette Mózes, megjelent mellette Illés, és a tanítványok majd hova voltak az ámulattól. Azt se tudták, mit tegyenek. Építünk itt három hajlékot, neked egyet, Mózesnek egyet, Illésnek egyet. Jó nekünk itt lenni, maradjunk itt örökké. Miért nem felelt így a názáretieknek? Hát ottan lehetett volna olyan csodát tenni, hogy senkinek se lett volna kedve pofákat vágni, vagy gyanakodva nézni ezt az embert, mert a sátán ilyenféle csodákat nem tud, vagy nem is akar tenni. Jézus nem tett csodát. Sőt, azt mondja az evangélium, hogy mivel hitetlenek voltak, nem tudott csodát tenni köztük. Ezen el kell gondolkodni, hogy a csoda a mi világunkban az Isten szándéka szerint az nem arra való, hogy a hitet megalapozza, hanem a csoda arra való, hogy a hívő embert megajándékozza az Isten segítségével, valami módon egy picit megjutalmazza szinte. Az a csoda, amire a mi hitünk alapozódik, az a magának Krisztusnak a föltámadása. És nekünk se tesz, ha a hitünk meginog, vagy kétségek borítanak el, akkor nem tesz a kedvünkért csodát az Isten. Csodát tesz alkalomattán velünk, csak legyen szemünk hozzá, hogy fölfedezzük, amikor a kéréseinket teljesíti. És nem föltétlenül úgy, hogy azt most igazolni tudjuk mások előtt is fölmutatni, hogy az egy ilyen villámcsapás szerűen hát csap belénk, és mégis, ha hívő lélekkel figyeljük az életünket, akkor igenis meglátjuk benne az Isten kezenyomát. Az Isten hatalmas és gyöngéd és figyelmes gondviselését. Nem fog megóvni minden rossztól, nem fogja minden kívánságunkat rögtön teljesíteni, de nagy lelkű lesz hozzánk, és figyelmes, és ezt igenis észrevehetjük, ha csak ugyan hívő lélekkel közeledünk hozzá, és bizalommal, akár még a megrendült hitet is csodával támogatja meg Jézus. Hiszen a múltkor is, amikor ott a tengeren, vagy a genezáreti tavon kétségbe estek a tanítványok, költögették, kelj föl, mert elmerülünk, akkor csodát tett. És utána megrótta őket, hogy nem, nincs elég hitük. De hát azért nem hagyta, hogy elmerüljön a csónak, hanem igenis megsegítette őket. És megtanította őket erre, amire minket is tanítani akar. És kedves testvéreim, olyan érdekes, hogy ehhez a történethez oda kapcsolódik most, ebben az evangélium, vagy a vasárnap szentmiséjében Szent Pálnak az a néhány megrázó mondata, amit itt hallottunk az imént. Ez a Szent Pál, ez kérem szépen nem is a saját faluja beliek között találkozik gyanakvással, hanem azok az emberek is, akik az ő szavára tértek meg, akik benne már meglátták az Isten küldöttét, alkalomattán olyan furcsálkodó szemmel néznek rá, mert ez a Szent Pál valami krónikus betegséggel küszködött. Maláriás volt, vagy valami ilyesmi, ami rá támadt, és ami ellen nem tudott megfelelő gyógyszert, nem is volt akkor, és újra meg újra lehetetlenné tette, hogy a terveit valóra váltsa, az ígéreteit teljesítse, és akkor azt mondták, hogy hát, hogyha ez az Istenről beszél, akkor az az Isten miért nem istápolja, vagy miért nem menti föl ezek alól a nyomorúságok alól. Úgy látszik, mégse az Isten szól belőle. És Szent Pál az Istenhez fordul, és kéri, hogy távolítsa el tőle ezt a nagy bajt, ami az apostoli munkájában is akadályozza. És akkor kapja válaszul ezt, hogy az én erőm a te gyöngességedben mutatkozik meg. És akkor vagy erős, amikor ezt a gyöngességet alázattal vállalod. Kedves testvéreim, talán minket nem is az a veszedelem fenyeget, hogy Jézusban botránkoznánk meg, hanem az, hogy a saját gyöngeségeinket fogadjuk nehezen. Nem csak azért, mert hát a gyöngeséget elviselni nehéz, hanem azért is, mert valahogy úgy érezzük, hogy az emberek előtt ez megaláz, a fiunk előtt, az unokánk előtt, a barátaink előtt, vagy a szomszédok előtt, és akkor nem tudjuk kellő súllyal képviselni azt, akit pedig szeretnénk. És a világ előtt is, mintha megalázna minket ez a gyöngeség. És az az érzésünk, hogy az Isten cserben hagyott minket, és kiszolgáltat, és így tovább. Talán nekünk sem árt ezt hallani, hogy a gyöngeségünkben van az erő. Az Isten ereje, az nem egy ilyen letipró erő, nem egy ilyen mindenkit térdre kényszerítő erő, hanem az a szelítségében mutatkozik meg. Abban, hogy akkor sem törik össze, ha vereséget szenved. Akkor sem törik össze, hogyha hangosabban kiáltanak nála. Csöndesen mondja tovább a magáét. És a nagy kiáltások roppannak meg, és ez a csöndes mormolás, ez örökkévaló. Kedves testvéreim, valami ilyesmiről szól az evangélium és a mai szentmise tanítása. Figyeljünk rá, vegyük észre benne az Isten magatartását, és azután keressük azt, hogy mit jelent ez a mi számunkra egyenként, együtt, ma, ebben a világban, amiben élünk, és azután forduljunk az Úristenhöz, segítsen minket abban, hogy csak ugyan a gyöngeséget is, a visszautasítást is el tudjuk fogadni, anélkül, hogy kétségbe esnénk. És azért mégis éppen ezzel, hogy hűségesek maradunk, nem is konokul, nem is görcsösen, hanem szeliden, alázattal és leleményesen ahhoz, akit mindennél nagyobbnak ismerünk, hogy ezzel tudjunk hiteles tanúságot tenni az Isten erejéről és az Isten szeretetéről a világban, az emberek között, a ránk bízottak között is. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában.